Mózes 4. könyve 11-től a 20. fejezetig. Mózes 4. könyvének ezeket a fejezeteit olvasva észrevehetünk egy visszatérő témát. Az állandó panaszkodást. Az emberek folyamatosan panaszkodnak az Úr ellen. Isten ellenőrzése alatt tartja életünk minden körülményét, ezért ha a körülmények ellen panaszkodunk, akkor az Úr ellen panaszkodunk. Ha Isten gyermeke vagyok, és az ő céljaira vagyok elhívva, akkor el kell higgyem, hogy minden a javamra szolgál, mert szeretem Istent, és ő megígérte, hogy mindent a javamra fordít. Így tehát minden panasz az Úr elleni rázadás. Mivel Izrael gyermekei panaszkodni kezdtek, Isten megharagudott rájuk, és több alkalommal is el akarta őket pusztítani. Mózes járt közbe a népért, arcra borult Isten előtt, és kérte, hogy ne pusztítsa el őket. Isten mérhetetlen kegyelme újból és újból megnyilvánul, és ezekből a versekből sokat tanulhatunk Isten hosszú tűréséről. A hosszú tűrés az agapé szeretet egyik jellemvonása, és ez leginkább Isten türelmében nyilvánul meg Izrael nemzete felé. Ezeknek a fejezeteknek a tanulmányozása közben azt is észben kell tartsuk, hogy Isten szuverén hatalom és minden körülmény ura. Néha úgy tűnik, hogy Isten el akarja törölni a népet a föld felszínéről, és Mózes könyörgésére Isten megváltoztatja a véleményét, és nem pusztítja el őket. De Isten egyik jellemvonása az, hogy ő nem változik. Erre tanít minket a Szentírás, amelyben az Úr azt mondja a prófétának, én vagyok az Úr, az Isten, én nem változom. Aztán azt is olvashatjuk, hogy nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Tudjuk tehát a Bibliából, hogy Isten nem változik, és Isten nem bán meg semmit. Ezért, amikor ezeket a sorokat fogjuk olvasni, és látszólag változást fedezhetünk fel Istennek az emberekhez való hozzáállásában, akkor tudnunk kell, hogy ebben az értelemben Isten nem a rossz fiú, Mózes pedig a jó. Nem arról van szó, hogy Isten el akarja pusztítani őket, és Mózes közben jár értük, mint egy pozitív hős a negatív ellen. A valódi imádság mindig Isten szívében kezdődik, Isten érinti meg az én szívemet az ő céljával és óhajával. Amint kezdem megérteni Isten akaratát és óhaját, akkor kezdem azokat kifejezni imáim során. A mi világunk Isten elleni lázadásban él. Az egész univerzum engedelmeskedik Istennek, kivéve annak egy kis apró részét, amely a nap körül kering itt a tejútrendszernek ebben a sarkában. Ez a bolygó Isten ellen lázad, de Isten azt akarja, hogy ismét visszaállítsa a vele való összhangot, hogy megállhassa és megtehesse azt, amit már korábban is eltervezett. Ahhoz, hogy visszaállíthassa a vele való harmóniát, Isten bizonyos életeket visszahozott a vele való közösségbe, és ezeken keresztül mások életét is meg akarja érinteni. Más szóval, a ti életetek híd lett ehhez a lázadó bolygóhoz. Isten most rajtatok keresztül más életeket akar megérinteni, és az ő akaratát és célját ülteti el szívetekben, amelyeket ti imáitokban kifejeztek, ezzel nyitván meg az utat neki, hogy megtegye azt, amit mindig is meg akar tenni. De szabad akaratunk ellenére nem teheti meg. Mózes imáinak ihlete tehát Istentől jött. Ha az igazságot nézzük, akkor valóban el kellett volna pusztítsa az embereket, mert megérdemelték volna. De Isten meg akarta mutatni kegyelmét és irgalmát, és azért szüksége volt egy kifogásra. Így ültette Mózes szívébe a közbenjárást, amely megnyitja számára az ajtót, hogy megmutathassa hosszú tűrését és szeretetét. Egyszer a nép siránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sorsa. Az Úr pedig meghallotta, és haragra gerjedt. Fölgyulladt ellenük az Úr tüze, és belekapott a tábor szélébe. Ekkor a nép Mózeshez kiáltott, Mózes pedig imádkozott az Úrhoz, és elaludt a tűz. Ezért nevezték el ezt a helyet Tabérának, mert felgyulladt ellenük az Úr tüze. A Tabéra azt jelenti, hogy égés. Most azt gondolhatjuk, hogy megtanulták az emberek a leckét, és többet nem panaszkodnak. De a közöttük levő gyülevésznép telhetetlen volt kívánságában, Ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták. Ki tart jól bennünket hússal? Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. Az Egyiptomból velük együtt eljött népek elkezdtek sóvárogni a régi egyiptomi életért. Ezek az emberek nem voltak teljesen szövetségben Istennel, mert részben egyiptomiak, részben izraeliek voltak. Nem kötelezték el teljesen magukat Isten mellett, de velük tartottak a kalandvágy és az izgalom miatt. Most aztán elegük lett a mannából, és elkezdtek emlékezni az egyiptomi finom ételekre. A manna olyan volt, mint a koriandermag, hasonló az illatos gyanta cseppekhez. A nép elszélett, és úgy szedegette. Kézi malmon megőrölték, vagy mozsárban megtörték, azután fazékban megfőzték, és lepényt készítettek belőle. Olyan íze volt, mint az olajos süteménynek. Amikor a harmat leszállt éjjel a táborra, akkor szállt le a manna is. Az emberek Egyiptom után kezdtek sóvárogni. Egyiptom a világot, a testi életet jelképezi, amely mindig rabsághoz vezet, hisz ők az egyiptomi rabságra emlékeztek. Elfelejtették a kegyetlen munkafelügyelőket, a hatalmas terheket, amelyek alatt állandóan meg voltak görnyedve, hisz Egyiptom hatalmas építményeit mind rabszolgamunkások építették. Elfelejtették a rabszolgasság szörnyűségeit, és csak a testi kívánságaik kielégítésének izgalmaira emlékeztek. A hal, a dinnye, meg az uborka ízére. Vannak, akik megtértek ugyan Jézus Krisztushoz, de langyos viszonyban vannak vele. Keverékek, akár csak ezek a népek, hiszen a langyos is keveréke a forrónak és a hidegnek. Ezeknek még a szájukban van a világ íze, még mindig a test kívánságai után vágyakoznak, és nem tagadták meg önmagukat, hogy keresztjüket felvévén Krisztust követhessék. Ezek Krisztust a kereszt nélkül, az önmegtagadás nélkül szeretnék követni. Ugyanakkor elég Jézus van már az életükben ahhoz, hogy ne lehessenek teljesen boldogok a világban. Ugyanakkor túl sok világi van bennük, és így nem tudnak teljesen megelégedni Jézusban. Ez a keverék nép az egyházban, akik felszínes elkötelezettséggel bírnak az Úr felé. Engem mindig aggaszt, ha valaki arról kezd mesélni, hogy mi mindent ért el a világban, és egy kissé büszkén mondja ezt, mert nagyra tartja a múlt idők emlékeit. Ahelyett, hogy szörnyűködve és megvetéssel nézni a test dolgaira. Jézus azt mondta, hogy mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Jézus nem akarja, hogy az életünk keverék legyen, hanem azt szeretné, ha teljesen neki szánnánk az életünket, hogy akik pedig Jézus Krisztuséi a testet megfeszítették, szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Pál elmondja, hogy megváltattunk, és mind a testünk, mind a lelkünk Istent kell dicsőítsék, mert az övéi vagyunk, nem saját magunké. Mégis sok kereszténynek a szájában még ott a világ íze, a világ kívánságai, mert nem kötelezték el teljesen magukat Jézus Krisztusnak. A keverék nép elkezdett panaszkodni, és terjesztette az elégedetlenségét a táborban Isten népe között is. Hihetetlen, hogy a világi keresztény milyen hatalmas mértékű elégedetlenséget tud okozni Krisztus testében. Tovább már nem elégednek meg Isten igéivel, Jézus Krisztussal és a mennyei mannával, hanem több szórakoztatásra van szükségük a gyülekezetben. És tragikus, hogy mi mindent meg nem tesznek manapság a gyülekezetek azért, hogy szórakoztassák az embereket azáltal, hogy a testük vágyának próbáljanak kedveskedni, azt cselekedvén, amit Isten megvet. Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sátra bejáratánál síránkozik. Akkor igen fölgerjedt az Úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak. Miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem? Ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? hiszen így síránkoznak előttem. Adj nekünk húst, hadd együnk! Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám. Ne kelljen látnom nyomorúságomat. Mózesnek nagyon elege volt belőlük. De gondoljatok csak bele, hogy amint megy keresztül a táboron, az emberek azt kiáltozzák, hogy adj nekünk húst! Azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és előjárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozza azt. A népnek pedig mondd meg, szenteljétek meg magatokat holnapra, mert húst tesztek. Hiszen így síránkoztok az Úrnak. Ki tart jól bennünket hússal? Milyen jó dolgunk volt Egyiptomban. Ezért majd ad nektek az Úr húst, és ehettek. Nem csak egy napig ehettek, nem is két napig, nem öt napig, nem tíz napig, nem húsz napig, hanem egy álló hónapig, míg csak ki nem hányjátok, és míg meg nem undorodtok tőle, mivel megvetettétek az Urat, aki köztetek van, és így siránkoztatok előtte. Miért is jöttünk ki Egyiptomból? Akkor ezt mondta Mózes. 600 000 gyalogos van ebben a népben, amely között vagyok, és te ezt mondod, húst adok nekik enni egy álló hónapig? Vajon lehet-e annyi juhot és szarvasmarhát vágni nekik, hogy elég legyen? Vagy össze lehet-e gyűjteni a tenger minden halát, hogy elég legyen nekik? De az Úr ezt mondta Mózesnek. Hát olyan kevés az Úr ereje? Ez egy nagyon jó kérdés. Mekkora istenetek van? Milyen gyakran korlátozzuk Istent a mi szellemi kapacitásunkra? Én mindig megpróbálok Istennek segíteni, hogy létrehozhassa a terveit, és tanácsokat adok neki. Gyakran tudom, hogy mit akar tenni Isten, de legtöbbször abban is segíteni akarok neki, hogy hogyan tegye meg a dolgokat. Ezért aztán az imádságaim irányítottak lesznek, ahelyett, hogy közvetlenek lennének. Én próbálom irányítani Istent, hogy miként végezze a munkáját, de a gond az, hogy nem mindig követi az én utasításaimat, és akkor én felkiáltok. De Uram, én itt hagyom az egészet. Nem látod, hogy ezt rosszul csinálod? Miért nem hallgatsz rám, Uram? De az ő válasza a következő. Az én utaim nem a ti utaitok, mert az én utaimat nem tudjátok felfogni. Mégis mindig ki akarom találni a felfoghatatlant, mindig meg akarom tudni, hogy miként tudja Isten elvégezni az ő dolgát, mert ha megtudom, akkor kényelmesen hátradőlhetek. Amikor aztán nem tudom, hogy miként fogja elvégezni a munkáját, akkor valóban beleremegek, mert arra gondolok, hogy ha én nem tudok rájönni erre, akkor vajon Isten hogyan fog tudni rájönni? Teljesen lehetetlennek tűnik, gondolom magamban, és kétségbe esek, elbátortalanodok, és végül feladom. De nem fontos tudni, hogy hogyan lehetséges, csak azt, hogy meg fog történni, mert Isten azt mondta, hogy meg fog történni, és az ő szava mindig igaz. De mégis hogyan fogja megtenni? Nem tudom. Mégis milyen jó lenne, ha állandóan tudatosodna bennem, hogy ez nem az én dolgom. De sajnos ez nem mindig van így, és emiatt gyakran cipelem a terhet, mert az Isten munkálkodásának hogyanját akarom kitalálni. De az Úr ezt mondta Mózesnek. Hát olyan kevés az Úr ereje? Majd meglátod, beteljesedik-e beszédem, vagy sem. Mózes kiment és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőben, és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor profétáltak, de máskor nem. A profécia nem mindig jelenti az elkövetkező dolgok elmondását. Az Új Testamentumban a profécia ajándéka lehet ugyan jövőbe látó, de legtöbbször Isten szavának kijelentését jelenti a gyülekezet felé, hogy épüljenek, vigasztalódjanak és bátorításban legyen részük. Jövőbe látó profécia is lehet, mint például Agabus proféciája, aki pár köpenyét magára csavarva azt mondta, hogy a köpeny gazdáját is ugyanígy fogják megkötözni, amikor Jeruzsálembe ér. Isten szavának lehet jövőbeli vonatkozása, mert Isten ismeri a jövőt. Az ilyen proféciák Istentől való származtatását könnyű ellenőrizni, mert ha ezek beteljesednek, akkor Istentől voltak, ha nem, akkor pedig Isten nem szólt. A 70 vén elkezdett tehát profétálni. Két férfi azonban a táborban maradt, az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak. De ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban profétáltak. Egy szolga meg elfutott, és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád profétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué Nún fia, aki ifjúkorától Mózes szolgája volt, és ezt mondta. Uram Mózes, tiltsd meg nekik! De Mózes ezt mondta neki. Miért vagy ilyen féltékeny? Bár csak az Úr egész népe proféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr. Mózes tudta, hogy ha az egész tábor profétálni kezdene, és Isten lelke lenne rajtuk, akkor az ő munkája sokkal könnyebbé válna, mert mindenki lélekben járna. Felcsillant előtte, hogy milyen jó lenne, ha mindenkin Isten lelke lenne, milyen dicső dolog lenne az. A proféták előre látták ezt a napot, amikor minden emberre kiárasztja Isten az ő lelkét, mert ez az Ószövetségben korlátozva volt. Egyes emberek bizonyos időkben megkapták a lélek kenetét az életükben, és itt az izraeli táborban is erre a 70 emberre korlátozódott Isten lelke. Az Ószövetség idejében Isten lelke velük volt, de Jézus azt mondta, hogy én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Pünkösnapján pedig rájuk szállt a Szentlélek. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! Ez az, amiről Jóel prófétált, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgálóimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban a lelkemből, és ők is prófétálnak. Mózes előre látta, hogy milyen dicsőséges lehet egy ilyen nap. Milyen dicső a gyülekezet, amikor minden ember lélekben jár. És milyen kevés problémánk lenne, ha mi mindig lélekben járnánk. Vannak emberek, akik szeretik sablonokba gyömöszölni Istent, és előre elmondani, hogy ő milyen módon fog munkálkodni. Isten csak a szentélyben munkálkodik, Isten csak felkent papokon keresztül munkálkodik, fel kell legyél szentelve, hogy úrvacsorát szolgálhass fel, vagy hogy bemerítsél valakit. Az emberek szeretnek szabályokat felállítani, de Isten szereti az emberek szabályait keresztül hágni. Ő megmutatja, hogy nem kell az emberek szabályainak engedelmeskedjen. Ott dolgozik, ahol akar, úgy dolgozik, ahogy akar, és azon keresztül dolgozik, akin keresztül akar. Nem szükséges, hogy felkent apostol legyél ahhoz, hogy Isten hatalmas munkára használhasson. Pál apostolt egy Anániás nevű ember merítette be, akiről semmi egyebet sem tudunk, csak azt, hogy a damaszkuszi hívők egyike volt. Általa nyerte vissza Pál a látását, és megkapta a Szentlélekbe való bemerítését, és többet nem is tudunk erről az Anániásról. De vajon ki hatalmazta fel őt erre? Maga Jézus Krisztus. Sokan ma is úgy vannak, mint a farizeusok. Ki adott neked hatalmat erre? Keresztelő Jánostól is azt kérdezték, hogy ki adott neked hatalmat arra, hogy kereszteld az embereket? Jézusnak ugyanezt a kérdést tették fel. Ki adott neked erre felhatalmazást? A farizeusok ma is léteznek, hiszen azt akarják, hogy csak az ő kis csoportjuk hatalmazza fel az embereket. Az a dicsőséges, ha az az Úr hatalmaz fel, aki Pált és Jánost is felhatalmazta. Akkor az Úr szelet támasztott, amely a tenger felől fűrjeket sodort, és lehulladta a táborra, innen is, onnan is, egy napi távolságban a tábor körül, két könyöknyire a föld színén. Akkor fölkelt a nép, és egész nap és egész éjjel, sőt a következő napon is gyűjtötték a fűrjeket. Még aki keveset gyűjtött, az is gyűjtött 10 hómért, és sűrűn kiterítették azokat a tábor körül. De a hús még a foguk között volt, még meg sem rágták, amikor az Úr haragra gerjedt a nép ellen, és megverte az Úr népét igen nagy csapással. Azt a helyet Kibrót Tavának nevezték el, mert ott temették el a telhetetlen népet. A Kibrót Tava azt jelenti, hogy a vágyak sírhalma. És hányan fekszenek már ezekben a sírokban? Mennyire csúnya kép az, amikor az emberek féktelenül átadják magukat testi kívánságaiknak. Erről szól a 103. Zsoltár néhány sora, ami a pusztai megtapasztalásokkal kapcsolatban mondja, hogy megadta nekik a testük vágyát, de lelkük éhezett emiatt. Pál az 1 Korintus 10. fejezetében azt írja, hogy mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Ne kívánjuk a régi életet, Egyiptom dolgait, a rabság és a bűn életét. A 12. fejezetben ezt olvassuk. Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt a kúsi asszony miatt, akit feleségül vett, mert Mózes kúsi asszonyt vett el. Ezt mondták. Vajon csak Mózes által beszélt az Úr? Nem beszélte mi általunk is. De az Úr meghallotta. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a földön élő minden embernél alázatosabb. Az Úr mindjárt ezt mondta Mózesnek, Áronnak és Mirjámnak. Menjetek ki mindhárman a kijelentés sátrához. Ki is mentek mind a hárman. Akkor az Úr leszállt felhőoszlopban, megállt a sátor bejáratánál, és szólította Áront és Mirjámot, ők ketten pedig oda mentek. Az Úr ezt mondta. Halljátok meg beszédemet. Ha van az Úrnak prófétája köztetek, azzal látomásban ismertetem meg magam, álomban beszélek hozzá. De nem ilyen Mózes a szolgám. Őre az egész házam van bízva. Szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen, az Úr alakját is megpillanthatja. Hogy mertetek hát beszélni szolgám Mózes ellen? Ők Isten által felkent és elhívott ember ellen beszéltek, Isten szolgája ellen. Mózessel közvetlenül és világosan beszélt az Úr, és ők tisztelettel kellett volna legyenek vele szemben, mint Isten szolgájával szemben. Dávid nagy tiszteletben tartotta azt, hogy Sault Isten kente föl, még akkor is, amikor ez a kenet már nem volt rajta. De mivel Dávid tudta, hogy valamikor Isten kente fel őt, ezért Dávid nem bántotta őt soha. És Isten nagyra értékeli, ha mi is tiszteljük az ő kenetét. Az Úr haragra gerjedt ellenük, és elment. Amikor a felhő eltávozott a sátorról, Mirjám egyszerre poklos lett, olyan, mint a hó. Áron Mirjám felé fordult, és látta, hogy poklos. Akkor ezt mondta Áron Mózesnek. Kérlek, Uram, ne rózd föl nekünk ezt a vétket, hogy esztelenül vétkeztünk. Ne legyen olyan Mirjám, mint a halva született, akinek a teste félig már oszlásnak indult. Erre így kiáltott Mózes az Úrhoz. Istenem, gyógyítsd meg őt! Az Úr azonban ezt mondta Mózesnek. Ha csak az apja köpte volna is arcul, akkor is szégyenkeznie kellene 7 napig. Zárják ki a táborból 7 napra, és csak azután fogadják vissza. Ki is zárták Mirjámot a táborból 7 napra? A nép nem indult tovább addig, amíg vissza nem fogadták Mirjámot. A 13. fejezetben Kádesz Barneába érkeztek az ígéret földjének határára. Valamivel több mint 2 éves vándorlás után értek ide. Az Úr így beszélt Mózeshez. Küldj férfiakat, hogy kémlejék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből 1 férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán pusztából az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izraelben. Így tehát kiválasztottak 12 embert a 12 törzsből, és ezek közül 2 fontos számunkra. Júda törzséből Káleb, Jefune fia, Efraim törzséből Hósea, Nun fia. A felsorolás végén pedig ezt olvashatjuk. Mózes Hóseát, Nun fiát Józsuénak nevezte el. Hósea azt jelenti, hogy szabadító vagy szabadítás. A Józsuéból a jó rész a Jehova rövidített változata, tehát Józsué valójában Jehova egyik összetett névváltozata, és azt jelenti, hogy az Úr a szabadulás, vagy az Úr a mi szabadulásunk. A Józsué görög változata pedig Jézus. Elmentek hát a kémek, és 40 napon keresztül kémlelték a földet. Amikor eljutottak az Eskol völgyéig, lemetszettek ott egy szőlővesszőt egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Visszatérve Káleb és Józsué jelentette. Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott. A délvidéken Amálék lakik, a hegyvidéken a Hettiták, Jebusziak és Emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig Kánaániak laknak. Bár Káleb csicsította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta, bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták. Nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek. Mert ezt mondták. Az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészi lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. A 14. fejezet. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség. Bár csak haltunk volna meg Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Miért akar bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak. Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt. De Józsué Nun fia és Káleb Jefune fia, akik a föld kikémlelői között voltak, megszaggatták ruhájukat, és ezt mondták Izrael egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. De az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Ez az emberek tragikus bukása. Isten elhozta őket a hatalmas ígéretek a bővölködő élet határáig, és csak annyit kellett volna tegyenek, hogy bemenjenek és birtokba vegyék azt. Isten már ezelőtt megígérte nekik, hogy kiűzöm előletek az ott lakókat, csak menjetek és foglaljátok el a földet. De ők nem léptek be, mert megengedték, hogy a félelem úrrá legyen a szíveiken, a hit helyett. Amikor megengeditek, hogy a hit helyett a félelem uralkodjon az életetekben, akkor a félelem hitetlenséget szül, és a hitetlenség elrabolja tőletek azt, amit Isten már elkészített számotokra, ami ott van előttetek, és csak arra vár, hogy lehajoljatok érte, és felemeljétek. Manapság megszámlálhatatlan keresztény áll ezen a ponton, és nem tudja birtokba venni ezt a bővölködő életet, amelyet elkészített az Isten számukra. Az ő életük olyan, mint a hullámvasút. Egy nap fent, egy nap len. És sohasem lehet előre tudni, hogy milyen lelkiállapotban lesznek. Néha lebegnek, néha a kút mélyén vannak. Egész életüket a Róma 7-ben élik le, és sohasem lépnek be a 8. fejezetbe, mert állandóan a test ellen harcolnak, vándorolnak a pusztában, és nem lépnek be az ígéret földjére. Egyiptom tehát a régi bűnös életünket jelképezi, a Vörös-tengeren való átkelés pedig a bemerítkezés, egy új élet kezdete, egy új kapcsolat Istennel, Jézus Krisztuson keresztül, A pusztaság pedig a hívő ember normális fejlődését jelképezi. Az ígéret földje pedig azt a bővölködő keresztény életet jelképezi, amely a miénk Jézus Krisztusban. Sajnos a templomi énekek az ígéret földjét mennyei helyként írják le, és a Jordán pedig a földi élet halálaként, ahonnan majd az angyalok a mennybe emelnek minket. De ez nem így van, mert miután átkeltek a Jordánon, még mindig harcoltak, de a mennyben nem lesz semmilyen harcunk. Miután átkeltek a Jordánon, még vereséget is szenvedtek egyszer-kétszer Áinál, és becsapták őket a gibeóniak is. De a mennyben nem fogunk vereséget szenvedni, és nem is fognak becsapni minket. A Jordán a régi életünk halálát jelképezi. Azt vallom, hogy meghaltam Krisztussal, és az ígéret földjét pedig lelkileg élvezhetem, hiszen megismertem Jézus Krisztusban a lelki győzelmet. A pusztaságban voltak ugyan harcaik, de nem szereztek semmi tartós értéket a harcok során. Ez csak az ígéret földjén történt meg. Sokan egész életükben a pusztában vándorolnak, és ezért az egész kereszténység számukra csak a kitartásról szól, nem pedig az örömről és a boldogságról. Isten azt akar, hogy már most megtapasztaljuk az ő szeretetének gazdagságát és teljességét. Ez készen áll számodra, Isten elkészítette ezt Jézus Krisztuson és a Szent Lelken keresztül, ez az élet a győzelemé, az áldásoké. Csak a hitetlenség akadályozza meg az embereket abban, hogy belépjenek erre a földre. A tízkén félelmet keltett a népben, és az embereket a félelem kezdte uralni, és amikor Józsué és Káleb elkezdték bátorítani őket, akkor a tízkén folyamatosan lebeszélte őket a belépésről, és az emberek arra is készek voltak, hogy elpusztítsák Isten két bátorító prófétáját. Ekkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek. Meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyet közöttük tettem? Hitetlenségünk következménye azt jelentheti, hogy munkálkodás árán akarunk belépni az ígéret földjére. Bár csak elég jó lennék, hogy Isten megáltasson, bár csak elég kedves lennék, hogy méltó legyek Isten áldásaira. De egyedül csak hitünk hiánya tart távol minket az ígéret földjétől, semmi más. Az Úr azt mondta, hogy elpusztítja ezt a népet, de Mózes közben járt, és a 17. verstől ezt olvassuk. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad. Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnért a fiakat harmad és negyed íziglen. Bocsáss meg ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig. Isten akart nekik megbocsájtani, mert megmondta, hogy az ő türelme hosszú, szeretete nagy, és megbocsátja a bűnt. Akkor az Úr ezt mondta. Megbocsátok a te beszéded szerint. De életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet. És én alig várom, hogy az Úr dicsősége betöltse már ezt a földet. Milyen dicsőséges nap lesz az, nagyon szeretnék itt lenni, amikor ez megtörténik. És tudom, hogy itt leszek, mert Isten ezt megígérte nekem. De életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem tízszer is, és nem hallgattak a szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem megutáltak. De szolgámat Kálebot, mivel más lélek volt benne, és tökéletesen követett engem, beviszem arra a földre, ahol járt, és az ő utódai birtokolni fogják azt. A völgyekben azonban az amálékiak és a kánaániak laknak. Holnap forduljatok meg, és induljatok el a pusztába a vörös tenger felé. Az Úr így beszélt Mózeshez és Áronhoz. Meddig zúgolódik ellenem ez a gonosz közösség? Meghallottam Izrael fiainak zúgolódását, mert sokat zúgolódtak ellenem. Mondd meg nekik! Életemre mondom, így szól az Úr, hogy úgy fogok veletek bánni, ahogyan ti beszéltetek ellenem. itt a pusztában fogtok holtan elhullani, a számba vettek mind, ahányan csak vagytok, 20 évestől fölfele, mert zúgolódtatok ellenem. Nem mentek be arra a földre, amelyről esküvel ígértem, hogy ott fogtok lakni, csak Káleb Jefuné fia és Józsué Núm fia. De gyermekeiteket, akikről azt mondtátok, hogy prédává lesznek, azokat beviszem, és megismerik azt a földet, amelyet ti megvetettetek. De ti holtan hultok el itt a pusztában? Amikor elbeszélte Mózes ezeket a dolgokat egész Izraelnek, a nép nagyon megszomorodott. Korán reggel fölkeltek, hogy kimenjenek a hegység tetejére. Ezt mondták. Itt vagyunk, menjünk hát arra a helyre, amelyről az Úr beszélt. Bizony vétkeztünk. Mózes azonban ezt mondta. Miért akarjátok áthágni az Úr parancsát? Nem fog ez sikerülni. Ne menjetek, mert nem lesz köztetek az Úr, vereséget fogtok szenvedni ellenségeitektől. Hiszen az amálékiak és a kánaániak ott vannak veletek szemben, és elhúltok fegyvereiktől. Mivel elfordultatok az Úrtól, az Úr sem lesz veletek. De ők vakmerően fölmentek a hegy tetejére, bár az Úr szövetségének a ládája és Mózes ki sem mozdultak a táborból. Az amálékiak és a kánaániak pedig, akik azon a hegységen laktak, lerohantak, verték és kergették őket egészen Hormáig. A 15. fejezetben 40 évnyi pusztai vándorlás kezdődik el, mégis az Úr elmondja nekik, hogy amikor majd be fognak lépni az ígéret földjére, akkor milyen áldozatokat kell majd bemutassanak. Ezzel erősíti meg a szavát, hogy végül mégis be fogja vinni őket oda. Ezek után felsorolja a bűnáldozatokat is, majd a 24. vers végén rámutat arra, hogy még a nem szándékosan elkövetett bűnökből is meg kell térni. Jézus is azt imádkozta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A 32. verstől ezt olvashatjuk. Amikor a pusztában voltak Izrael fiai, rajta kaptak egy embert, aki fát szedegetett a nyugalom napján. Akik rajta kapták, amint fát szedegetett, odavitték Mózes, Áron és az egész közösség elé. Őrizetbe vették, amíg nem kapnak útmutatást, hogy mit kell tenniük. Az Úr ezt mondta Mózesnek. Halállal kell lakolnia annak az embernek. Kövezze meg őt az egész közösség a táboron kívül. Kivitte azért őt az egész közösség a táboron kívülre, ott agyon kövezték, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Azután ezt mondta Mózesnek az Úr. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, hogy csináljanak bojtokat a ruhájuk szegélyére, nemzedékről nemzedékre, és tegyenek a szegélyen levő bojtokra kék bíbor zsinort. Arra való ez a bojt, hogy valahányszor ránéztek, emlékezzetek az Úr minden parancsolatára, teljesítsétek azokat, és ne csábítson el titeket sem a szívetek, sem a szemetek, amelyek paráznaságba vihetnek benneteket, hanem emlékezzetek, és teljesítsétek minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. Azt gondolom, hogy ez igen jó dolog volt, hogy egy kék zsinór emlékeztette őket arra, hogy ne kövessék a saját vágyaikat és kívánságaikat, hanem az Úr parancsait tartsák meg. Így a zsidóknál a kék zsinór hagyománnyá vált, és sok népviseletük részévé is vált. A 16. fejezetben ezt olvashatjuk. Korá, a Jicár fia, aki Kéhát fia, aki Lévi fia, összefogott Dátánnal is, Abirámmal, Eliáb fiaival, meg Onnal Pelet fiával, aki Rúben fia volt, és fölkeltek Mózes ellen, 250 emberrel Izrael fiai közül, akik a közösség vezető emberei, a gyülekezet képviselői, neves emberek voltak. Ezek egybegyűltek Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik. Elegünk van belőletek. Miért emelitek magatokat az Úr gyülekezete fölé? Hiszen az egész közösség a maga egészében szent, és közöttünk van az Úr. Ezt hallva Mózes arca borult, és így szólt Korához és az egész csoportjához. Majd reggel tudtul adja az Úr, hogy ki az övé, ki a szent, és ki közeledhet hozzá. Az közeledhet hozzá, akit kiválasztott. Ezt tegyétek Kora és egész csoportja. Fogjátok a szenes serpenyőtöket, tegyetek bele tüzet, és rakjatok rá füstölőszert holnap az Úr színe előtt. Az lesz a szent, akit kiválaszt az Úr. Ekkor hívatta Mózes Dátánt és Abirámot, Eliáb fiait. De azok ezt mondták, nem megyünk. Nem elég, hogy elhoztál bennünket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj bennünket a pusztában, még zsarnokoskodni is akarsz rajtunk. Éppen nem a tejjel és mézzel folyó földre hoztál bennünket, és nem adtál nekünk sem mezőt, sem szőlőt örökségül. Vajon ki akarod szúrni ezeknek az embereknek a szemét? Nem megyünk. Akkor ezt mondta Mózes. Ebből tudjátok meg, hogy az Úr küldött engem ezeknek a dolgoknak a véghez vitelére, és hogy nem magamtól cselekszem. Ha úgy halnak meg ezek az emberek, ahogyan más ember hal meg, és ha ez lesz a sorsuk, ami minden más embernek, akkor nem az Úr küldött engem. De ha az Úr valami csodálatos dolgot visz véghez, és a föld megnyitja a száját, és elnyeli őket mindenükkel együtt, és elevenen szállnak le a holtak hazájába, abból megtudjátok, hogy megutálták ezek az emberek az Urat. Alig mondta végig Mózes ezeket a szavakat, meghasadt azok alatt a föld. Megnyitotta a föld a száját, és elnyelte őket házuk népével együtt, a korához tartozó összes embereket minden jószágukkal együtt. Elevenen szálltak le a holtak hazájába mindenükkel együtt, és befötte őket a föld. Így vesztek ki a gyülekezetből. Az egész Izrael pedig, amely körülöttük volt, elfutott kiáltozásukra, mert ezt mondták. Még minket is elnyel a föld. Ezután tűz jött ki az Úrtól, és megemésztette azt a 250 férfit, akik füstölőszerrel közeledtek hozzá. Az Úr így szólt Mózeshez. Mondd meg Eleázárnak, Áron főpap fiának, hogy szedje ki a szenes serpenyőket a tűzből, a tüzet pedig szórt széllyel, mert meg van szentelve. Ezeknek a bűnös lelkeknek a szenes serpenyőiből készítsetek vékonyra vert lapátokat az oltár beborítására, mivel az Úr színe elé vitték őket, és ezért szentek. Legyenek jelül Izrael fiai számára. Fogta ezért Eleázár papa részserpenyőket, amelyeket odavittek azok, akik elégtek, és vékonyra verte azokat az oltár beborítására. Emlékeztetőül Izrael fiainak, hogy senki sem merjen közeledni az Úrhoz, aki illetéktelen, mert nem Áron utódai közül való, és mégis illatáldozatot akar bemutatni. Ne járjanak úgy, mint Kora és csoportja, akiket előre figyelmeztetett Mózes által az Úr. Ezek a rézlapok állandó emlékeztetőként kerültek az oltárra azért, hogy csak Áron leszármazottai lehetnek papok, senki más. Nem teheti meg senki, hogy azt mondja, én vagyok a te papod, mert én vagyok a lelki és a szent, és Isten nekem jelenti ki a dolgokat. Az Új Testamentumban nem volt semmiféle papság, mert ezt Jézus Krisztus eltörölte, aki a mi főpapunként előttünk lépett a mennyekbe, és rajta keresztül szabadultunk van Istenhez. Az efezusi gyülekezetet megdicsérte, és a pergamosziakat elmarasztalta, mert ők elfogadták a nikolaiták papi rendjét, amit Isten gyűlölt, mert Jézus már korábban eltörölte a papi rendeket a népek fölött, hisz általa mindenki egyformán közel került Istenhez. Isten ugyanúgy meghallgatja a ti imáitokat és kiáltásaitokat, mint az enyémet. Én sem vagyok nálatok közelebb Istenhez, és nem is vagyok lelkibb nálatok, nem juthatok könnyebben az ő színe elé, mint ti, mert nincs semmiféle olyan kiváltságom, ami nektek ne lenne meg. Mi mindnyájan egyenlőek vagyunk Jézus Krisztusban, és egyenlő esélyünk van, hogy Isten elé járuljunk bármikor. Szerintem nagyon veszélyes az egyházban bármiféle lelki rangsorolást felállítani. Veszélyes azt állítani, hogy én majd megtudom Istentől, hogy mit akar végezni a te életeddel kapcsolatban, csak bízzál bennem, én majd eligazítalak mindennel kapcsolatban. Én is úgy érezném magamat, mint Mózes. Nem szeretnék ilyen hatalmas terheket cipelni, hogy másoknak megmondjam, mit kell tegyenek. Nem akarok uralkodni fölöttetek, mert én a szolgátok vagyok, Isten követe, aki kijelenti az ő igazságát, a szeretetét és az igéjét számotokra. Csak azt mondhatom, hogy az Urat keressétek, és tőle kérjetek útmutatást, mert én tévedhetek, és akkor bajba kerülhettek. Másnap így zúgolódott Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen. Ti öltétek meg az Úr népét. Amikor összegyűlt a közösség Mózes és Áron ellen, és a kijelentés sátra fele fordultak, hirtelen betakarta azt a felhő, és megjelent az Úr dicsősége. Mózes és Áron odament a kijelentés sátra elé. Az Úr így beszélt Mózeshez. Húzódjatok félre ettől a közösségtől, hadd semmisítsen meg őket egy pillanat alatt. Ők pedig arcra borultak. Ekkor azt mondta Mózes Áronnak. Fogd a szenes serpenyőt, tégy bele tüzet az oltárról, rak rá füstölőszert, vidd hamar a közösséghez, és végez engesztelést értük, mert megharagudott az Úr, és elkezdődött a csapás. Fogta ezért Áron a szenes serpenyőt, ahogyan Mózes meghagyta, és a gyülekezet közé futott, mert már meg is kezdődött a csapás a népen. Füstölőszert tett rá, és engesztelést végzett a népért. Megállt a halottak és az élők között, és megszűnt a csapás. 14.700-an haltak meg a csapás miatt, azokon kívül, akik a korá dolga miatt haltak meg. Ekkor visszatért Áron Mózeshez, a kijelentés sátrának a bejáratához, és megszűnt a csapás. Az Úr így beszélt Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, és védj egy-egy vesszőt nagy családjaik minden vezető emberétől, összesen 12 vesszőt. Mindegyiknek a nevét írt föl a maga vesszeire. Áron nevét a Lévi vesszeire írt, mert mindegyik vessző egy nagy család fejéjé. Azután tedd le azokat a kijelentés sátrában a bizonyság elé, ahol kijelentem magam nektek. Annak a férfinak a vesszeje, akit kiválasztok, ki fog virágzani. Így csendesítem le Izrael fiainak a zúgolódását, akik zúgolódtak ellenetek. Elmondta ezt Mózes Izrael fiainak, és minden vezető ember átadott neki egy-egy vesszőt. Nagy családonként egy vezetőre egy vessző jutott, összesen 12 vessző. Áron vesszeje is ott volt a vesszők között. Mózes elhelyezte a vesszőket az Úr színe elé, a bizonyság sátrában. Amikor másnap Mózes bement a bizonyság sátrába, látta, hogy a Lévi házából való Áron vesszeje kivirágzott, bimbót fakasztott, virágot növelt és mandulát érlelt. Ekkor Mózes kihozott minden vesszőt az Úr színe elől Izrael fiaihoz. Megnézték, és mindegyik elvitte a maga vesszejét. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Vidd vissza Áron vesszejét a bizonyság elé, megőrzés véget, jelül a lázadóknak, és vess véget zúgolódásuknak, hogy ne halljanak meg. Mózes egészen úgy cselekedett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. A 18. fejezet 6. verse. Mert én választottam ki testvéreiteket, a lévitákat Izrael fiai közül ajándékul, mint az Úr tulajdonait, hogy szolgálatot végezzenek a kijelentés sátra körül. Ezután Isten elmondja, hogy mit kell adjanak az emberek a papoknak munkadíjként. Tizedet mindenükből a templomnak, és ennek a tizednek a tizede lett a papé, aki szolgált, a többit pedig a léviták között osztották el. Azután ezt mondta az Úr Áronnak. Földjükből nem kapsz örökséget, és nem lesz osztályrészed köztük. Én vagyok a te osztályrészed és örökséged Izrael fiai között. A 19. fejezetben pedig a következőket olvassuk. Ez a törvény rendelkezése, amelyet megparancsolt az Úr. Mondd meg Izrael fiainak, hogy vigyenek neked egy hibátlan vörös tehenet, amelynek semmiféle fogyatkozása nincs, és még nem volt rajta iga. Adjátok azt Eleázár papnak, és ő vitesse ki ezt a táboron kívülre, és vágják le a jelenlétében. Vegyen Eleázár pap vért az ujjával, és hintsen a vérből 7-szer a kijelentés sátra elé. Azután égessék el a tehenet a szeme láttára, a bőrét, a húsát és a vérét a ganéjával együtt égessék el. Vegyen a pap cédrusfát, izsópot és karmazsinfonalat, és dobja a tehén égő részei közé. Azután mossa ki ruháját a pap, mosakodjék meg vízben, majd menjen be a táborba, de tisztátalan lesz a pap estig. Mossa ki vízben a ruháját az is, aki elégette a tehenet, és mosakodjék meg vízben, de tisztátalan lesz estig. Egy tiszta ember szedje össze a tehén hamvát, helyezze el a táboron kívül egy tiszta helyre, és legyen az Izrael fiai közösségé, hogy vétektől megtisztító vizet készítsenek vele. Vannak, akik ebben Jézus Krisztus áldozatával való párhuzamot vélnek felfedezni, amint az ő igéje és a lélek megmos minket. A 20. fejezetben ezt olvassuk. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cín pusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádesban. Ott halt meg Míriám, és ott temették el. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták. Bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? És miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre és nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, és még ivóvíz sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől a kijelentés sátának a bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez. Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és az állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől a kapott parancs szerint. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik. Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak. Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbe szálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Mózes Isten követeként állt a nép előtt. Egy korábbi esetben Isten azt mondta, hogy vegye a botját és üssön rá a kőre. De most pedig azt mondta, hogy menjen és szóljon a sziklához. Az Új Testamentumból tudjuk, hogy ez a szikla Jézust jelképezi, aki azt mondta az asszonynak a kútnál, hogy aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Krisztusra lesújtottak azért, hogy az életvíze mindannyiunk számára elérhető legyen. De miután már egyszer lesújtottak rá, nem volt szükség több csapásra, amelyet ő rám érnek. Mózes megtörte a párhuzamot, mert másodszor két alkalommal ütött a sziklára. De miután egyszer Krisztusra lesújtottak, már csak egyszerűen szólni kell, mert Jézus azt mondta, hogy jöjjetek hozzám és igyatok. Csak jönni kell és kérni, nem kell lesújtani ismét, nem kell ismét keresztre feszíteni őt. Egyszer elég volt. A víz folyik a sziklából, amelyre lesújtottak, csak kérni kell és megkapjuk. Mózes haragjában megtörte ezt a jelképet. Isten kegyelmes volt, és a víz elkezdett folyni, de Mózesnek ezt mondta. Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, azaz nem képviseltetek megfelelően az emberek előtt, ezért nem léphettek be az ígéret földjére. Isten nem volt haragos, a sziklára pedig nem kellett volna ráütni, csak szólni hozzá. És itt Mózes álma és élet célja szerte foszlott. Kemény büntetésnek látszik ez, amely alátámasztja, hogy Isten nagyon komolyan veszi, hogy milyen módon képviseljük őt. Jézus azt mondta, hogy ti vagytok az én tanúbizonyságaim. Vajon én hogyan képviselem a világ előtt Jézus Krisztust? Mi lesz az emberek véleménye Krisztusról, amikor engem figyelnek? Vajon hűségesen képviselem-e őt a világ előtt? Mózes követeket küldött Kádesből Edom királyához ezzel az üzenettel. Így szól testvéred Izrael, te tudsz mindarról a gyötrelemről, amely bennünket ért. Az edómiak Ézsó leszármazottai voltak, így testvérei az izraelieknek. Szeretnénk átvonulni országodon. Nem vonulunk át sem szántóföldön, sem szőlőn, még kútvizet sem iszunk. A király útján megyünk, nem térünk le sem jobbra, sem balra, amíg átvonulunk a területeden. Edóm azonban ezt felelte neki. Nem vonulhatsz át itt, különben fegyverrel vonulok ki ellened. Izrael fiai ezt mondták neki. Az országúton mennénk, és ha vizedet innánk, magunk és a jószágaink, megadjuk az árát. Nincs másról szó, csak arról, hogy gyalogszerrel szeretnénk átvonulni. De Edom ezt felelte. Nem vonulhatsz át. Sőt, kivonult ellene Edom tekintélyes haddal és hatalmas erővel. Edom tehát nem engedte meg Izraelnek, hogy átvonuljon területén, ezért Izraelnek ki kellett kerülnie. Azután elindultak Kádesból, és megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Hor-hegyhez. Ezután Áron halálának leírása következik. És ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak a Hor-hegynél, Edom országának a határán. Áron most elődei mellé kerül. Nem mehet be arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok, mivel fellázadtatok parancsom ellen Meribá vizeinél. Vedd magadhoz Áront és a fiát Eleázárt, és vidd fel őket a Hor-hegyre. Ott vesse le Áron a ruháit, te pedig öltöztesd fel azokba a fiát Eleázárt, mert Áron meghalott, és eltemetik. Mózes úgy cselekedett, ahogyan az Úr parancsolta. Fölmentek a Hor-hegyre, az egész közösség szeme láttára. Mózes levettette Áronnal a ruháit, és felöltöztette azokba Eleázárt, a fiát. Áron meghaltott a hegytetőn, Mózes és Eleázár pedig lement a hegyről. Amikor látta az egész közösség, hogy Áron elhunyt, siratta őt Izrael egész háza 30 napig. Emlékezzünk, hogy ezek a dolgok a mi okulásunkra történtek, hogy megtanuljuk, hogy ne vágyakozzunk a gonosz dolgok után. Izrael gyermekeinek történelmét azért őrizte meg Isten, hogy tanulhassunk belőle, hogy ne panaszkodjunk Isten ellen, ne vágyjunk gonoszságokra, ne álljunk meg, vagy ne bizonytalanodjunk el akkor, amikor Isten azt mondja, hogy menjünk előre, és ne forduljunk vissza a hitetlenségünkben akkor, amikor Isten azt ígérte, hogy nekünk adja a bőség és a gazdagság életét.